Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Magazinunk mai vendége Dávid Géza, régió ismerősünk a sportvilágából, de a közéletből is nagyon jól ismert. Rengeteg versenyszervezet, a Rákóczi Kupa kihagyhatatlan főszereplője, szervezőként, rendezőként, lebonyolítóként. És az apropója a beszélgetésünknek az, hogy itt az esztendő vége, és hát ő is elérkezett egy hatalmas nagy jubileumhoz, erről fogunk majd beszélgetni. De mindenek előtt, Géza, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Na nézzük, ahogy vázoltam a bevezetőmben is, már nagyon sokoldalú fiatalember vagy, nyugodtan mondhatom, aki a sport iránt elkötelezett, szenvedélyed a sport, és valahogy úgy alakult az életed, hogy egy szegmense a sporták köröknek lett a munkád, a tevékenységed, a hobbid, a szórakozásod, mégpedig a női foci, és hivatalos formában most a napokban derült ki, hogy 500-szor ültél már le a Teco valamelyik korosztályos csapatának a kispadjához. Hogy is van, hogy hogyan kezdődött, és egyáltalán mit jelent a számodra ez az 500?
Így van, nagyon nagy mérföldkő az én életemben, nagyon örültem neki, amikor ez a szám ez így összejött, hogy 12 év alatt gyűjtöttem ennyi mérkőzést a kispadon. Gyakorlatilag úgy indult, hogy nagyon nagy sportbarát voltam én mindig is, tehát jártam ki mérkőzésekre a Tekóba, amikor dolgozóként oda kerültem, tanárként oda kerültem, akkor is elkísértem egy csomószor, amikor az órarendem engedte a csapatot, nézni, szurkolni. És egyik alkalommal Molnár Csaba nem tudott elmenni a lánycsapattal, mert a fiúknak is akkor volt mérkőzésük egy más helyszínen, és megkérdezte, hogy mint sportszerető, hogy nem ugornék be a helyére. Elmentem, ez egy diákolimpiai megyei elődöntő volt, és aztán gyakorlatilag ott ragadtam ebből a beugrásból.
Mennyire izgultál előtte, hogyan fogadtad a felkérést? Hát gondolom örömmel, de hát egy kihívás is jelentett, hiszen sosem tevékenykedtél edzőként, és azért dönteni mérkőzés helyzetben előtte, utána, közben értékelni nem lehetett egyszerű.
A csapat nagy részét azért ismertem tanárként. Három nagyon sima vereséget szenvedtünk egyébként azon a bizonyos tornán, de nem volt kérdés, amikor Csabi megkérte, hogy beugranék-e, hogy persze elvállalom, hiszen a Teco is szívügyem, ugyanúgy, mint a sport, és hát ez a kettő, meg hogyha együtt van egyszerre jelen, akkor az meg még egy nagyobb, egy ilyen flow élmény nyilván az ember számára, hogy azt csinálhatja, amit szeret egyébként. Lányok jól fogadtak, és tényleg, ahogy ennek a tornának vége lett, utána elkezdtünk beszélni arról, hogy mit lehetne még jobban, hogyan lehetne több edzést, megnéztük az órarendbe, belefér-e valamikor, és gyakorlatilag ez egy ilyen önszerveződésbe alakult, kellett hozzá az, hogy 11-néhány nagyon lelkes lány legyen akkor is a Tekóban, meg azóta minden évfolyamra csatlakozzanak be olyanok, akiket aztán be lehet vonni a lányfociba.
Akkor ez egy fatalitás, hogy ez így került sor, hogyha ez egy lengőtege, vagy bármi más, akkor is elvállaltad volna, és akkor lehet, hogy most abból érnél el 500-as mérkőzés számot?
Hát itt sok minden szerencsésen összejátszott, tehát nyilván Teco, ugye tudjuk, hogy a labdarúgás az elsődleges sportág. Én annak, amikor oda jártam diákként, akkor kézilabdáztam, bár nem túl magas szinten, tehát inkább kiegészítő ember voltam a csapatba, de a Rákóczi Kupán mindig ott voltam, már akkor is szurkolóként, meg focizni csak amatőr szinten, tehát nekem soha nem volt igazolásom. Ezt néha a fejemhez is vágják, hogy akar az kispadon ülni, aki soha nem volt igazolt labdarúgó. Szerintem egyébként két teljesen külön dologról beszélünk, tehát a lovas se volt életében soha ló, mégis tudja, hogy hogyan rakjon össze egy fogatot mondjuk. Rengeteget tanultam, fejlesztettem magam, és így próbáltam azt, hogy minél eredményesebbek legyünk.
Hogy indult az első néhány dolog? Mondtad, hogy megszerveztétek az első edzéseket, hogyan zajlott ez, hobbi szinten volt ez a dolog, szórakozásként, a lányoknak kikapcsolódásként, neked is egy tanulási időszak következett, és mikor következett el az a fázis, hogy akkor oké, most már méretessük meg magunkat az én nevem alatt, az én edzőségem által?
Hát gyakorlatilag még abban az évben, ugye az említett diákolimpia után, nyilván szerintem ahhoz, hogy valaki el tudjon köteleződni hosszú távon egy sportág iránt, az nem baj, középiskolás szinten, hogyha van egy saját torna, tehát a Rákóczi Kupát tudnám ugye erre hivatkozni, hogy egy csomó diák már azért jön a Tekóba, hogy a Rákóczi Kupán, a Rákóczi csapatában szerepelhessen, úgyhogy még abban az évben életre hívtuk a lányoknak is a Köténykupát, ami szintén ugye a Tekónak a saját szervezési tornája, ami most 12. alkalommal került már megrendezésre. Ez egy olyan fajta motivációt ad, hogy nem azt mondom, hogy egész évben erre készülünk, mert más tornákra is, de azonnal kerestük a lehetőségeket, hogy mire lehet még benevezni. Következő évben már a Diákolimpia mellett az MLS Fair Play Cup-on is elindultunk, körbe telefonálgattam a tanárismerősöket, hogy hol van torna, eljutottunk Kiskunmajsára, Kiskunfélegyházára, Szegedre, tehát mindig kerestük a lehetőségeket. Nyilván ehhez kell egyfajta olyan aktivitás a csapatvezető részéről, hogy nem azt mondod, hogy várom a meghívót, hanem hogy utána jársz egy picit, és így aztán mi nagyon sok helyre jutottunk a tekósok által. Az iskolavezetés támogatta ezt, tehát mindig megkapt megkaptuk a lehetőséget, a kis buszt, hogy el tudjunk jutni akár később Dunaújvárosba, meg az ország különböző pontjaira, és így jött az, hogy az évi 2-3 tornából most már évente valamikor 8-10-12 alkalommal is el tudunk menni valahova. Meg persze az is, hogy tovább jussunk mondjuk az ilyen továbbításokon, az nyilván plusz mérkőzéseket jelent mindig.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Dávid Kéza, aki, ahogy fogalmazott, mérföldkőhöz érkezett el a pályafutásában, bár a sportpályafutásában, az edzői karrierjében is, hol van még a vége, ugyanis 500-szor ült már le eddig a Teco valamelyik női csapatának a kispadjára, irányította ezt a gárdát, és nagyon fölfejlesztette, sőt, fölírta szerintem Kiskunhalas sportpalettájára a női focit, és hogyha mondhatok ilyet, voltak kérészéletű kezdeményezések, de az állandóságot gyakorlatilag a te tevékenység és a te csapataid jelentik. Mindent folytatjuk Gézával a beszélgetést, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Dávid Géza, labdarúgó edző, mégpedig női labdarúgásban jeleskedik most már 12 esztendeje, és az a 12 esztendő azt jelenti, hogy nem csak ennek a számát, az évek számát gyarapította, és az őszhajszálai számát gyarapította, hanem hogy 500-szor ült már le, napokban történt ez a fantasztikus jubileum, 500-szor ült le a kispadra a női csapat, valamelyik női csapat élén, vezetőként, edzőként. Ezután mi következett? Mondtad, hogy elindult ez a folyamat, elkezdtétek az edzéseket. Én tudom azt, hogy te mindig jobbító szándékkal, mindig fejlődni szeretnél, sosem elég, amit tavaly értünk el, vagy tavaly előtt. Hogyan zajlott ez az egész történet? Mondtad, hogy elindítottátok a köténykupát, különböző diákolimpiai megbérettetésükön, felmerőrendszerű tornákon vettetek részt, meg egyéb más kupákon is, hogy mikorra sikerült elérned, hogyan értél el te magad az edzői szintre, hogy finoman fogalmazok, ne grunfoci jellege legyen az egész történetnek.
Amikor megvoltak ezek a meghívások, pályára lépési lehetőségek, akkor a következő, amin el kellett gondolkodnunk az, ami a középiskolás élet sajátja, hogy előbb-utóbb távoznak a játékosok. Egy egyesületben is van ugye nyilván fluktuáció, de a középiskolás életnek a sajátossága jön 9-be, 12-13-ba pedig el fog menni, tehát föl kell készülni mindig az adott generáció váltásra. Úgyhogy innentől kezdve már iskolán belül a toborzás volt a nagyon fontos. Bejártam testnevelés órákra, akik ügyesebbek voltak labdával, egyből odahívtam, hogy gyere el egyedzésre, próbált ki, és próbáltunk egy olyan magot kialakítani, aki aztán mindig odavonza a többieket. Tehát gyakorlatilag minden évben azt lehet mondani, hogy jön 2-3 olyan játékos, akinek van focista múltja, tehát már akár azért is jön oda, mert tudja, hogy nálunk van csapat, de szinte folyamatosan kerülnek ki, akik itt kezdik el a focit, mert a barátnővel eljön, elkíséri edzésre, ügyesen kézzik, vagy röppizik, és akkor mondtam neki, hogy gyere, próbáld ki a focit is. Nagyon sokan megragadnak így. Tehát volt olyan év, amikor ugye folyamatosan két csapattal tudtunk tornákra is nevezni, például a Fair Play Cup-on, vagy akár a saját tornáinkon is. Idén egy picit kevesebben vagyunk, de ez most érződik igazából szerintem a covidos időszaknak a hatása, hogy a 12. évfolyam az gyakorlatilag teljesen kiesett, ők ugye az iskolában nem úgy jártak annak idején. Most mióta újra nappali oktatás van, tehát nem távoktatás, folyamatosan megint nő a keretünk. Tehát ez volt egy nagyon nagy lépcső abban, hogy legyen ennek úgymond hagyománya, tradíciója, hogy az aktuális csapat az utódokat húzza föl magával.
Géza, oké, de itt volt egy nagy változás a te életedben is, hiszen te sokáig a Teco tanára voltál. Bejártál az órákra, mondhatod, hogy te órát látogatni és megtekinteni, és tudom, hogy a testnevelő tanár kollégáid és partnerek voltak ebben, hogy igenis, hogyha tehetség van, akkor irányítsuk hozzád, vagy éppen aki ehhez nagyon-nagyon ért. Viszont utána váltottál, munkahelyet váltottál, nem csak Kiskunhalasról, hanem más helyen dolgozol, tehát fizikailag sem vagy Kiskunhalason. Ez mennyiben változtatta meg az egészet? Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb lett a toborzás, a jelenlét, hiszen te gyakorlatilag elég sokat járod az utakat.
Így van, ahogy már utaltál rá, a testnevelő kollégáknak nagyon sokat köszönhetek ebben, mert minden évben, szeptemberben egyeztetünk, hogy látnak-e olyan potenciális játékosokat, akiket érdemes a csapatba bevonni, illetve azért nem titok, hogy mi nagyon nyitott szemmel keressük már általános iskolában a tehetséges játékosokat, onnan is kérek ajánlásokat olyan iskolákból, ahonnan ismerem a testnevelő kollégákat, vagy ha látunk akár korosztályos csapatokat, U15-ösöket mondjuk megyei bajnokságban, és egy játékosnak jó híre van, akkor azért meg szoktam keresni őt, a szülőket, hogy azért a Teco az egy jó választás, nem csak a foci miatt, hanem egyébként is, és azért ezt büszke mondhatom, hogy sokszor van olyan, aki emiatt a személyes megkeresés miatt aztán úgy dönt, hogy oda jön, csatlakozik az edzésekbe, és aztán a csapatnak a tagja lesz.
Géza, mikor jutottál erre a szintre a csapataiddal, ami most standardé vált, hogy amit mondta, 6-8-10 tornán vesztek részt, és ugye az is egy nagy váltás volt a te életedben, és kvázi folyamatosan lépkedtél előre azon a bizonyos képzeletbeli ranglétrán, hogy néhány esztendővel ezelőtt a Szilárd RFC-ben is lett egy csapatod, nem is akármilyen csapat, hiszen rögtön egy nagyon magas osztályban, az MB2-ben kezdtetek el játszani.
Én azt mondom, hogy folyamatosan fejlődtem én is, illetve a csapataim is, tehát nyilván az elején rengeteg olyan hibát elkövettem, amiért ma már rutinból máshogyan cselekszem, akár egy mérkőzésen belül is, tehát voltak ilyenek, amikor nagyon megörültem, hogy vezetünk 2-3 góllal, elkezdtem cserélgetni, kikaptunk, ma már azért megfontoltabb vagyok, tehát most is szeretem, hogyha mindenkinek tudok játékletőséget adni, de valamilyen szinten azért az eredményességet is azért előtérbe tudjuk helyezni. Tehát ez mindenképpen egy komoly változás volt, hogy a rutinszerzés, ahogy mondtam, labdarúgó múltam nem volt, tehát az edzői pályát úgy kellett a saját káromon sokszor végig tanulni, vagy végigjárni. Az RFC-vel való kapcsolat, az többször is fölmerült, hogy legyen városi csapat már ebben a 12 évben. Úgy ott nem titok, hogy a Covid időszak volt az, amikor a középiskolás sport az úgy, ahogy leállt lényegében, és csak az egyesületi sportolóknak lehetett edzéseken részt vennie, és mi ekkor találtunk egymást, hogy mond Vince Attilával, aki mondta, hogy szívesen biztosítaná az egyesületi hátteret ahhoz, hogy ezt a lány labdarúgást, amit eddig fölépítettünk, azt ne kelljen itt félbehagyni, és ugye az így alakult ki végül is a női futszálcsapat a városban. Látjuk, hogy igény az van rá, hiszen folyamatosan jönnek új játékosok is, bőkerettel tudunk dolgozni. Az, hogy hol tudjuk magunkat pozícionálni, szerintem ott még az útkeresésben vagyunk. Az első szezonunk egy nagyon jól kifutott eredmény volt, az a bronzérem, de azért ott reálisan úgy kell értékelni azt a bajnokságot, hogy ott volt két kiemelkedő csapat, ugye a Miskolc és a Berettyóújfalu, akik a feljutásért játszottak, volt egy nagyon gyengébb képességű, és volt az Eger, az Újfehértől, meg mi hárman, akik egymással azért a bronzéremért küzdöttünk, és 4 nagyon jól sikerült hazai meccsel lényegében, meg a kötelezően begyűjtendő pontokkal be tudtuk húzni. Az elmúlt 2 év, tehát a tavaly és az idei sokkal kiegyensúlyozottabb bajnokságot hozott, nincs top favorit csapat, nincsen annyira sereghajtó se, tehát mindenki meg tud verni mindenkit. Ebből kifolyólag most azért kicsit döcögősebbek az eredmények, de hál' Istennek a lányok kedvét nem veszi el, és a létszámunk az folyamatosan stagnál, de inkább növekszik.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Dávid Géza, labdarúgó edző, pedig női csapatoknál edzősködik, és edzősködik a folytatásban is. Most már 12 esztendője, a beszélgetés apropója pedig az, hogy eddig 500-szor ült le a Tekó valamelyik lánycsapatának, női csapatának a kispadja, ami egy óriási mérföldkő a számára is, és egy visszatekintésre is lehetőséget adott, hogy mit csináltam jól, és mit kevésbé, és neki lehet lódolni majd a következő 1 tucat évnek, vagy még 2 tucat évnek, ezt majd ő eldönti, illetve a lányok majd eldöntik. Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a beszélgetést Dávid Gézával, de most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Dávid Géza, edző, labdarúgó edző, egy szimpatikus fiatalember, aki pici gyerekkor óta megszállottja a sportnak. A véletlen úgy hozta, hogy a labdarúgás vált a fő irányvonalává a számára, és a lánylabdarúgás. És ebben nagyon nagy eredményeket ért el. Meghonosította Kiskunhalason, és rendszeressé tette a női focit. Géza, nagyon sokan elmondták már itt nekem a mikrofonnál is, hogy a legtöbb edző, akármilyen sportágról is beszél, élünk, a fiúkkal kezdte. És utána a lány is. Mindig elmondták, hogy mennyiben más a lélektan, az öltözői hangulat, mennyire érzelmileg motiváltak a lányok, máshogy viselkednek, mint a fiúk, akik állítólag racionálisabban gondolkodnak, a hölgyeknél az emóció sokkal többet szeret. De nálad nincs így, mert te sose voltál fiú edző, csak lány edző. Te mit tapasztalsz? Milyenek a lányok?
Nyilván én ebbe csöppentem bele, tehát nincs olyan szempontból összehasonlítási alapom, hogy személyesen nem tudom a másik oldalat, nem éltem úgy meg, de azért közel voltam csapatokhoz, tehát a Tekós fiú csapatot azt szinte mindig kísértem, ugye mindenhova tanárként is, diákként is, hát látok azért az öltözőben ott is, hogy milyen a hangulat, hogyan viselkednek a játékosok, és valóban teljesen eltérett 2 külön sportág, majdnem azt lehetne mondani, a férfi meg a női labdarúgás. Valóban az emóciónak, az érzelmeknek sokkal nagyobb szerepük van, jobban el tudnak húzódni a konfliktusok a női öltözőben, a női csapatoknál, de ez nem csak amatőr szinten, hanem a legmagasabb szinteken is, tehát buktunk azért már el úgy olimpiát, világbajnokságot különböző csapatsportágakban, hogy 5-6 gólos előnyről jön egy összeomlás, nem tudja senki megmagyarázni, mi az oka, mert fizikailag toppon van a csapat, játéktudás megvan, és egyszer csak van egy 5-6 perces periódus egy mérkőzésen, amikor el tudsz bukni, akár egy életmunkája megy a idézőjelbe a levesbe. Nehéz ezt kezelni, nagyon nagy szerepe van benne a csapatkapitányoknak, a mindenkori csapatkapitányoknak, illetve az olyan vezető képességi játékosnak, akik tudnak hatni a többiekre.
Géza, oké, elértél szakmailag egy bizonyos szintre, de mindig fejleszteni kell, ugye, mert az edzésmódszerek is korszerűsödnek, az eszközhasználat is, sok minden a bemelegítés, minden változik, minden fejlődik, minden módosul. Itt azonban, ahogy te mondtad, itt az emóciók is rengeteget számítanak. De ez hogyan, tudom, hogy nem lehet százalékosan meghatározni, hogy mit jelent egy szakmai felkészültség, egy versenyre való felkészülés, egy bajnokságra, egy kupára való felkészülés, és az, hogy a motiváció, hogy hogyan állnak pályára, te hogyan látod ezt az egész dolgot, és egyáltalán van-e ilyen módszer, vagy módszered, vagy sajátosságod, vagy a csapaton kialakult hagyomány, amit ti mindig alkalmaztok, és ez mindig bejön?
Hát ott kezdem, hogy én nem vagyok kimondottan eredményorientált. Nagyon szeretek nyerni, nyilván jobb mindig nyerni, mint mondjuk veszíteni, de nem ez az elsődleges motiváció, hanem az, hogy lássam azt, hogy hozzám szeretnek edzésre járni a lányok, szeretnek mérkőzésre járni. Tehát én mindig azt mondom, hogy menjünk el mosolyogva, jöjjünk haza mosolyogva, és az eredményjelző meg valami szerepel, nem ez az elsődleges. Nyilván voltak eredményorientáltabb játékosaim, ők ezt nehezebben tudták magukévá tenni, van, aki közülük nincs már azóta csapatban, van, aki pedig valamilyen szinten idomultunk azért egymáshoz. De próbálom azért figyelni azt is, hogy nekik mire van szükség. Tehát nyilván azért mondom, hogy szeretek nyerni, meg szeretnék én is minden meccset behúzni, de van olyan, amikor azt tesz jót valakinek a lelkének, hogyha pályára léphet, és azt mondom, hogy el tudok engedni egy mérkőzést annak érdekében, hogy becseréljek olyan játékosot, aki egyébként kevesebbet voltak a pályán, hogy mondjuk bizonyítsanak, lehet, hogy kikapunk, lehet, hogy nem. De az én lelkiismeretem tisztább ettől, hogy tényleg mindenki a végén tud mosolyogni. Illetve a másik, hogy az utóbbi időben alakult ki inkább a futszálnál, hogy szeretek kockáztatni, tehát igazából ugye a futszál az megint egy speciális sportág, aki nem nincs benne, nem érti, az sokszor ránéz az eredményre, hogy 6-0, 10-3, megint nagyon kikaptatok, de ugye itt a meccseken belül óriási különbségek vannak a meccsnek a dinamikájában. Tehát jellemző az, hogy mondjuk én 2-0-nál bátran meglépem azt, hogy 5-4 ellen kijövünk a kapussal, benne van az, hogy kapunk még 4-et üres kapura, de benne van az, hogy följövünk. Tehát nyilván sokszor a nagy különbségű eredményekben ez is benne van, hogy a habitusom ilyen szempontból megváltozott, hogy azt mondom, hogy tök mindegy, ha kikapunk, akkor mennyivel kapunk ki, de inkább próbáljunk meg nyerni és kockáztatni.
Egész az is nagyon érdekel engem, hogy gyakorlatilag két csapatot versenyeztetsz, felkészítesz. Jó, vannak átfedések, de azért tegyük hozzá, hogy a Szilárdi RFC-ben felnőttek is vannak, a Tekóba kvázi középiskolás korosztályban szerepelnek. Tehát vannak azonos játékosok, és vannak különbségek. Neked van civil szférád, dolgoznod kell, keményen kell dolgoznod, járod az országot, van egy családod. Hogyan fér ez bele az életedben, hogyan tudsz, hogy lavírozni, rossz kifejezést tudom, de hogyan tudsz sakkozni ebben, hogy ebben minden beleférjen, és te is elégedetten is, ahogy te mondtad, mosolyogva gyere, és mosolyogva menjél.
Hát szerencsém van abban, mert nyilván nagyon sok lemondással és kompromisszummal jár, de azért a családi háttér az adott, tehát támogatnak ebben, a munkahelyem szintén maximálisan támogat, és mindkét csapatnál a vezetőség, az iskola vezetés, illetve a Szilárdi RFC-nek vezetősége is maximálisan támogatóként van jelen az én életemben, vagy a háttérben, hogy mi csak a munkára kell, hogy koncentráljunk a lányokkal. Amit mondtál, igen, a generációs különbségek is egy óriási nagy akadály, amit nekünk meg kell ugrani, hiszen gyakorlatilag az én személyemben az Y-tól kezdve a Z generáció, sőt most már az általános iskolából följövők személyében az alfa generáció is megjelent, tehát gyakorlatilag három korosztályt ölel át az a munkahely, amit én végzek a csapatnál. És sokszor ebből van a legtöbb konfliktus, hogy ugye egymástól is mást várunk el, vagy a lányok mást várnak el, és itt kell mindig eszükbe jutatnom azt, hogy van 12 éves, meg van 29 éves, nagyon fontos, hogy másban nőttünk fel, máshogy szocializálódtunk, tehát el kell néznünk egymásnak bizonyos dolgokat, kompromisszumokat kell kötnünk annak érdekében, az egész aztán sikeres legyen.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Dávid Géza, a labdarúgó edző női csapatok élén tevékenykedik, most már több mint 12 esztendeje, és összejött neki az 500-as szám, ami egy fantasztikus, azon gondolkodtam, hogy van-e ilyen mez, de lassan az 500-as rá se fér, hiszen három tagú és két tagú szokott lenni, ugye ez messzámozás, de képletesen ott van a lelkedben, a szívedben, hiszen ez egy fantasztikus mérföldkő, tényleg, ahogy te fogalmaztál. Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a beszélgetést Gézával, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünk itt a Halas Rádióban, Dávid Géza edző, labdarúgó edző, pedig női csapatoknál edzősködik. Több mint 12 esztendeje, 500 mérkőzésen ült már kispadon, illetve hát ez túlzás, hogy ült, mert általában állni szokott és irányítani a csapatát, úgyhogy ez csak egy képletes kifejezés, de az 500-as szám az egy valóság és egy fantasztikus szám. Géza, itt vagyunk decemberben, az esztendő leges legvégén. Hogyan teszed mérlegre akár ezt az 500-at, akár ezt az évet? Biztos, hogy át szoktad gondolni a dolgokat, mit, hogy, merre, meddig, hogy állsz jelen pillanatban, milyen a csapatod, milyen a te lelki állapotod, hogy álltok jelen pillanatban?
Én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok a csapatomra, mind a kettőre, de ahogy mondtad, hogy átfedés is rengeteg van, akik mind a két helyen egyszerre játszanak. Tehát, ahogy mondtam, nem az eredmény érdekel, elsősorban az, hogy milyen közösség van, milyen légkör van az öltözőben, és ez alapján azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, jó játékosok vesznek körül, és erre mindig oda is figyelünk, hogyha, tehát főleg egyesületi szinten, hogyha valaki bekopogtat hozzánk, hogy szeretne jönni, akkor én mindig a személyiségét nézem előtte, előző csapataiban, hogy viselkedett, esetleg ellenfélként, ha játszottunk, akkor milyen volt a pályán, és volt már, akinek azt mondta, hogy veled nem szeretnék együtt dolgozni. Még nyilván van olyan, akit pedig tudom azt, hogy nagyon pozitív személyiség, győztes mentalitás, őket pedig folyamatosan próbálom ide csábítani, hogy tudunk játszani. Szerintem jó helyen állunk, nyilván az RFC-vel eddig nem alakultak jól a mérkőzéseink, de pont az elmúlt napokban volt egy ilyen csapatértékelő beszélgetés, ahol mind a tekós, mind az RFC-s játékosokkal leültünk ki közösen, és akkor átbeszéltük, hogy mit, hogyan kéne csinálni, hiszen tényleg a tekóban most már ott tartunk, kis nagy képűség nélkül, hogy néha már rossz játékkal is meg tudjuk nyerni a meccseket, a tornákat. A másik oldalon meg pont idén ősszel az a jellemző, hogy amikor jól játszunk, se akar összejönni semmi, és valahol nyilván az igazság az középen van, és ezt próbáljuk megkeresni ennek a módját, hogy mind a kettő egyfolyamán tudjon eredményes lenni. Nyilván céljaink azok vannak, tehát az egyesülettel nem engedtük még el abszolút a dobogót, nagyon könnyű, két győzelemmel föl lehet kapaszkodni ebben a kiegyensúlyozott bajnokságban, akár a dobogóra. A feljutásról idén nem beszélnék, de dobogó az mindenképpen ott lebeg a célok között. Középiskolában pedig pont tavasszal nyilatkoztam, hogy amit lehetett elérni, azt szinte már elértük, lehet mindig egy picivel följebb jutni, de olyan tornákat nyertünk meg, amiknél Magyarországon nem nagyon van följebb. Tehát a nagy célunk még a diákolimpián, hogy mondjuk idén megismételjük az országos döntőbe jutást, és ott esetleg a tavalyi egy picit fölül tudjuk múlni, illetve az MLS Fair Play Cup-ot szeretnénk, az egy nagyon nagy bakancs lista, ott egy bronzérmünk már van országos versenyen, az idei csapatot én képesnek érzem, és ezt kimerem mondani egy aranyéremre, de ahhoz nagyon-nagyon nehéz meccseink lesznek még.
Géza, óvatatlan a kérdés, itt van karácsony, itt kopogtat már az ajtónkon. Neked, nektek, a csapatodnak, a családodnak, neked személy szerint mit jelent ez az időszak egyáltalán? Milyen hagyományok, tradíciók vannak, amelyeket ti ápoltok, vagy te ápolsz? Hogyan zajlik ez nálatok?
Hát mi a munkahelyen viccesen szoktuk azt mondani, hogy állattenyésztésben dolgozunk, ezért az ünnepeket mi teljesen máshogy éljük meg, ott nincs hétvége, nincs ünnepnap, tehát nekem a karácsony napjai is munkával fognak telni, be fogok menni a munkahelyemre ugyanúgy, hiszen egy olyan üzemben dolgozom, ahol ott is napi jelenlétre van szükség, de nyilván ilyenkor mi is meglátogatjuk azért a hozzátartozókat, tehát megvan a meghittsége, főleg a gyerekekre is próbálunk ugye sok időt szakítani, a csapattal is tervezünk egy ilyen közös kocintást vagy köszöntést egymásnak, de azért úgy mondom, hogy ha fizikailag nem is, de fejbe azért munkába telik ez is, mert az ember agya az folyton pörög ilyenkor is, és azért gondolunk az előttünk álló kihívásokra is.
Oké, a bajnoki rendszernek, legalábbis az ősz-tavaszi bajnoki rendszernek most egy kicsit vége lesz, szünetel. Mikor kezdtetek újra, kicsit előre tudtál tekinteni, vagy tekintesz-e 24-re? Mi várható, mit tervezel? Mondtad, hogy a csapattal leültetek, gondolom ez leül-e pedig benned is a vezetésben is. Mi várható 24-ben veled, veletek?
Hát ugye egyesületi szinten az ősszel kevés meccsünk volt, tavasszal jön majd a match dumping, hogy január második hetétől szinte megállás nélkül minden hétvégén lesz forduló. A középiskolának pont úgy van, hogy most volt több torna, lesz egy kis leállás, most már ilyen március körül indulnak el a diákolimpia, a Fair Play Cup-nak a folytatásai. Majdnem azt mondom, hogy jó átfedéssel, mert az egyiknek vége lesz, mire a másik beindul. Lesz dolgunk bőven, nagyon szeretnénk tényleg mindenhol jól teljesíteni. És aztán a végén tényleg azt mondom, hogy eredménytől függetlenül elégedetten értékelni az évet, hogy megtettünk mindent, ami tőlünk telik, és hogy aztán akkor milyen érem kerül a nyakunk, vagy hanyadik helyen zárunk, az majdnem mindegy, hogyha tiszta lelki ismerettel tudunk lejönni majd a pályáról az év végén.
Meggyőződésem, hogy ez a legfontosabb, amit utólag mondtál. Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál, elmondtad ezeket a gondolatokat. Én szívből kívánom neked, a szeretteidnek, a családtagjaidnak, a két csapatodnak, hogy legyen olyan az ünnep, amit szeretnétek magatoknak. és kívánok neked még sok 12 évet, és ha nem is sok, de több 500 meccset még ezen kívül. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is, és kellemes ünnepeket kívánok én, és neked is, a hallgatóknak is.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.